Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs viccer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Az egészséges podcastelésről beszélünk ma, nem, de azért egy kicsit mindenképpen, mert a legtöbb ember ugye úgy hallgat podcastet, hogy miközben csinál valamit, és ez nagyon gyakran például mondjuk kutyasétáltatás, vagy egy edzés, vagy egy futás, vagy egy séta. Nem véletlenül ezeket a példákat hoztam, ugye Zoli, mert te kitaláltad az egészséges podcast készítést is.
Így van, ugye. Már régebben is kitűztem ezt célnak, hogy meglegyen 10 000 lépés minden nap, de most már azért jó ideje, úgy tudom is tartani minden nap. Annyi, hogy időnként marad ilyen 2-3 000 lépés estére, és akkor azt ugye egybe le kell tolni, már amikor esetleg lefekvéshez készülött. Nyilván vannak olyan nézőhallgatóink, akik a munkájuk miatt akár napi 15 000 lépést is megtesznek nekik, ezzel természetesen nem kell ennyire így számolni, meg ennyire kiszámolni. Nekem ki kell, úgyhogy én most úgy döntöttem, hogy a mai adás közben, amikor éppen nem nálam van a szó, természetesen ugye a Bluetooth fülessel, hogy mindent halljak közben, én közben majd a felalá lépéseket teszem. Reméljük, hogy nem fogtok ebből semmit hallani, azért javult mostanában, merem azt mondani annyit a kondim, hogy ne lihegjek majd egy kis sétálástól, de meglátjuk.
Hát mindenki ezek után keresni fogja a jeleket, hogy Zoli válaszol, és ilyen kifullat hangon. Na jó, nem hiszem én se, hogy a sétától ez így történik majd, de minden esetre most már az egészséges podcast hallgatás után az egészséges podcast készítést is kimaxoljuk, és ma pedig az NBA díjakat próbáljuk kimaxolni, bár kétségtelenül összehasonlíthatatlanul fontosabbak a Keleten-nyugaton díjak, éppen azért ennek egy külön adást szentelünk, mondhatni természetesen, viszont az NBA díjakkal is azért szeretünk foglalkozni, és ez lesz igazából a mai témánk. Én azt hiszem, hogy csapjunk is bele, nincs ennek semmi akadálya, és azért ezt mindig az MVP-vel szoktuk kezdeni, azt hiszem, hogy most sem lesz ez másképp. Már csak azért is, mert az MVP találgatásánál, vagy megjósolásánál talán az is egy picit érdekes, hogy melyik csapatot hova várjuk, de az is természetesen, hogy most már évek óta van egy ilyen 10-12-es lista, amiben nem tudom, hogy Shai Gilgeous-Alexanderen kívül így hányan estek be. Tehát, hogy azért ebbe a top 10-12-es játékosba egyre nehezebb bekerülni, és akik felérnek arra a szintre, azok egyre inkább tartják magukat. Úgyhogy ezért is érdekes az MVP listáról beszélni. Hogy kik az esélyesek, párszor emlegetni fogom, de pont itt meg se akartam nézni. Tehát nyilván vannak otcok, meg fogadóirodák, nem érdekel, hogy kik az esélyesek. Igazából az MVP-nél úgy is van általában a végére 2-3 kiemelkedő versenyző, és az ő versenyüket látjuk. És ugye tegyük hozzá, hogy ez most évek óta Joker és Joel Embiid, és az első kérdésem, Zoli, az, hogy van-e okunk azt hinni, hogy ebbe a párharcba valaki idén beleszólhat?
Szerintem igen. És amit mondtál, hogy ez egy 10-12-es lista, basszeg magától értetődő mindenki számára, de azért emeljük ki, hogy természetesen itt mindenkit bele számítunk, aki bármilyen úton, módon valahogy MVP lehetne, nem pedig a főesélyeseket, mert a főesélyesek listája azért sokkal szűkebb ennél, és szerintem idén igen beleszólhat pár játékos, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy te kire gondolsz, még ha gondolsz valakire.
Persze, gondolok, csak akkor előtte egy picit fejtegetném a dolgot szokás szerint. Hát először is én azt gondolom, hogy Embiid is és Joker is ott kell, hogy legyen a legnagyobb esélyesek között továbbra is. Tehát nem látom okát annak, hogy mondjuk bármelyikük kiessen. Természetesen itt lehet azzal érvelni, hogy majd a Philadelphia szétesik, majd a Philadelphia itt a Harden probléma miatt nem teljesít elég jól, és akkor ez Embiidnek az otcait is csökkenti. Csak hogy én azt gondolom, hogy Embiid, hát azért eléggé alá tudjuk becsülni, és ebben benne van az, hogy a playoffban általában kisebb sérülést összeszed, nem teljesít minden meccsen ilyen fantasztikusan, de hát azért nem tudom, közben elfelejtjük azt, hogy Embiid szinte egyedül képes 50 győzelemig vinni egy csapatot. Tehát azért, ha ő egészséges marad, már pedig az alapszakaszok nagy részében mostanában már ez elmondható, akkor szerintem az ő csapata, az nincs az a veszély, hogy nem tudom, play-in csapat lesz, ha csak nincs tényleg brutális szétesés. Tehát én azzal kezdeném, hogy ez a két ember most is ott kell, hogy legyen a versenyfutásban, mert az, hogyha mondjuk Hardent úgy kell elcserélni, hogy kvázi csak egy Terence Mann jön vissza, nyilván még draft pick-ek, de értitek, tehát, hogy mint játékos csak Terence Mann jön vissza, hát akkor ebben az esetben Embiidnek még nagyobb teher hárul majd a vállára, és biztos vagyok benne, hogy legalább ugyanilyen brutális statisztikákat hoz majd. És szerintem a Philadelphia sem esik majd vissza, nem tudom én, a 8. helyre ettől. Tehát csak ezt akarom mondani ezzel, hogy semmi ok nincs arra, hogy ez a kettő ember kiessen. Igazából azt kell megkeresni, hogy ki csatlakozhat ehhez, és 3 nevem van, és az egyik, rögtön mondom, a talán meglepő, vagy a legmeglepőbbet, az Shai Gilgeous-Alexander. Mit szólsz ehhez, Zoli?
Én abszolút egyetértek, és a mai adás ezen részének egyik ilyen témája számomra az, hogy az a kérdés, hogy ha eddig volt egy International Big Four, ugye nemzetközi nagy négyes, akkor nevezhetjük-e innentől ezt nemzetközi nagy ötösnek akár, kicsit megelőlegezve a bizalmat Shai felé. És szerintem igen, én már el is kezdtem, megmondom őszintén, a Real GM-en így hívni, és ez kicsit még megelőlegezett bizalom, igen, de amerre halad az OKC, és amennyire jó edzőjük van, akiről ugye fogunk még beszélni ma egy másik díj potenciális várományosai között, szerintem ez nem egy nagy kockázat ezen a ponton ezt bevállalni, hogy Shai ott lehet a top 5-ben legalábbis, és az is teljesen egyértelmű, hogy Joker és Embiid ott maradnak az esélyesek között, ugye ahogy mondtad, illetve utaltára ez az elmúlt 3 évben ilyen kettejük közötti verseny volt, és ezért értek egyet maximálisan azzal, hogy kik csatlakozzanak hozzájuk, ugye itt tetted fel a kérdést, és nyilván Shai az egyik, és azt gondolom, hogy ki tudjuk majd találni a többieket is. De én elsősorban is már kicsit ezzel lelőve a poént, ugye említettem is ezt a nemzetközi nagy ötöst, én azt gondolom, hogy ők leginkább az esélyesek, és talán amellett lehet érvelni, hogy Jason Tatumot ide vegyük-e, ha ugye Shai-nak úgymond megelőlegeztük ezt a bizalmat. Tatumnak azért jobb csapat eredményei vannak egyértelműen eddig, és nagyobb név is talán státusz alapján, úgyhogy azt gondolom, hogy ha Shai-t ide veszük, akkor ide kell venni Jason Tatumot is, és szerintem ez a 6-os elsősorban az, akinek reális esélye lesz majd elhódítani ezt a címet, és nyilván természetesen ugye Luka Doncic és Giannis Antetokounmpo, akik a meg nem említett nevek eddig, akik kiegészítik ezt az ötöst, és akkor melléjük szerintem csapjuk oda Tatumot, és ezzel megvan a 6 legnagyobb esélyesünk, én azt gondolom. És őszintén, amellett is érvelnék, hogy ez a realitás, és nem nagyon tudom elképzelni, hogy más legyenek akármekkora bajnokok, Steph, KD, nem tudom elképzelni, hogy bele tudjanak szólni olyan szinten, hogy valaki egyáltalán a top 3-ba bekerüljön, aki nem ebből a 6-osba jön. Nyilván megtörtént, de nagyon-nagyon kicsi esélyt látok rá.
Egy nevet majd bedobok, és kíváncsi leszek a reakciódra, aki szerintem viszont bekerülhet ide. Tatumnál ugye nagyon jó lehet a csapat eredmény, tehát ez a Boston igazából, hogyha nincsenek sérülések, ami azért hozzáteszem, hogy nem egy olyan veszély Horforddal, meg Porzingisszel, hogy mármint a 38 éves Horforddal, mert ő amúgy természetesen elég egészséges játékos, szóval, hogy nem egy olyan sztori, nincs még 38, de értitek, hogy ne lehetne ott sérülés, de ez egy jó alapszakasz eredményt vetít előre, és ugye Tatumnak biztos, hogy többet kell majd playmaker-kednie ebben a felállásban, úgyhogy igen, tehát ott is adott, hogy vezethet ide az út. Shai Gilgeous-Alexandernek úgy vezethet ide az út, hogy még top 4-be, top 5-be vezeti az OKC-t, tehát ez is fontos lesz amellett, hogy a tavalyi statjait hát legalább hoznia kell. Én említettem, hogy egy pici visszaesést várok, igaz, hogy egy pontos tippként talán túlzás volt, de említettem, hogy pici visszaesést várok az offensive ratingben, ha ebben igazam lesz, akkor az is igaz lesz, hogy egy picit a statisztikákba is visszaesés jön. De van egy ember, akit még meg kell említenünk szerintem, mert hogyha Giannis esélyes, akkor szerintem bizony Dame Lillard is esélyes. És az is elképzelhető, hogy Dame Lillard mondjuk olyan változást hoz, ami egy sztorit is kiépít neki. Tehát, hogyha valaki beleszólt ebbe a hatosba, azt szerintem Lillard lehet, és főleg úgy, hogyha a Bucks megnyeri az, akár az egész alapszakaszt.
Én azért vagyok szkeptikus ezzel kapcsolatban, mert kettőjük közül egyértelműen Giannis a jobb játékos, és amikor van kettő szupersztárod, ők általában vagy kiütik egymást, vagy az egyértelműen konszenzus jobb játékosnak van igazán reális esély az MVP-re, és szerintem itt vagy az van, hogy ők teljesen kiütik majd egymást, akkor viszont lehet arról beszélni, hogy ez nem is egy hatos, hanem ötös, vagy pedig ha nem ütik ki egymást, akkor meg konszenzus az, hogy Giannis a jobb játékos, és ilyen esetekben szerintem precedens nélküli is az, hogy megkapja a másik sztár az MVP-t. Nem gondolom azt, hogy ez valaha megtörtént az NBA történetében.
Igen, csak itt van egy különleges helyzet, Zoli, és kérlek erre reagálj. Ne menj messzire, hogy úgy fogalmazzak, hogy viszont Lillard a jobb támadó játékos. Ezt ne felejtsük, hogy az MVP címről beszélünk, ahol ez nagyon sokat számít.
Ezzel nem értek feltétlenül egyet, tehát az MVP az nem... Igen, sokszor a legjobb szkórerek között osztják ki, de azért, mert általában a legjobb all-around játékosok nyerik ezt, és talán valamennyi előnye lesz Lillardnak azzal, hogy mondjuk két-három ponttal talán többet fog átlagolni, mint Giannis, de egyébként, ha fogadnom ki, én azt mondom, hogy Giannis fog több pontot átlagolni. Tehát nyilván érteni fogja mindenki, hogy Lillard mit tud potenciálisan hozzáadni ehhez a Bucks bajnoki esélyhez, de szerintem egyértelműen fogjuk őt beazonosítani, mint második számú opció, és mint fő fegyver hordozó. Arról nem beszélve, hogy már csak a kora miatt is szerintem sokkal inkább fognak rá vigyázni, mint mondjuk Giannisra. Mind a kettőjükre fognak egyébként vigyázni, és engem azt se lepne meg, hogyha itt számítanának a lejátszott meccsek is, mert ugye a 65 meccs az meg lesz Dame-nek, de ha mondjuk pont 65-öt vagy 68-at játszik, és egy másik nagyon erős jelölt pedig 75-öt, vagy akár Giannis többet játszik 3-4 meccsel, szerintem ez mind rontani fogja az esélyt. Abszolút nem lehetetlen, tehát nehogy félreérts, csak számomra nem ennyire egyértelműen adja ki magát, mint ahogy lehet, hogy neked, mert akkor ezek szerint neked inkább egy hetes listád van a főesélyesekkel. Vagy hát nyilván, hogyha a fő esélyesek, akkor nem biztos, de úgy aki reálisan szóba kerülhet, az nálad egy hetes akkor szerintem.
Igen, ezt mondanám, illetve én szerintem Lillard fog több pontot átlagolni, Lillard fog több asszisztot átlagolni, mind a kettőben majdnem biztos vagyok. Talán annyi van itt, hogy nyilván ez egy olyan gondolkozás volt, hogy kit jelölhetnek, de mi valójában a saját díjainkat próbáljuk kitalálni, és ez alapján persze nálam is Giannis a nagyobb esélyes, hiszen nagyon jól tudjátok, hogy nálam az MVP-nél mennyit számít a védekezés, és Zolinál is jóval többet, mint, hogy is mondjam, csak in real life, úgyhogy ha maradunk a szokásos menetrendnél, akkor most mondjunk egy nevet, hogy szerinted, Zoli, mi kit fogunk MVP-nek jelölni a szezon végén?
Jokic, akire tippelnék, nyilván a kérdésedben ugye benne is van a válasz, hogy mi kit fogunk jelölni, és mi kit fogunk értékelni. Ugye tudjátok rólunk, hogy az advent statokat szeretjük, követjük. Nagy valószínűséggel Joker dominálni fogja idén is az advent stat kategóriát, és mint ilyen a mi versenyfutásunkban hatalmas előnye lesz, és hogyha egy picit kitekintetünk az IRL, az igazi versenyfutásra, ott pedig szerintem az lehet neki hatalmas előnye, hogy lehet itt bizony egy korrekció, majd egy korrekcióra való
bizony
igény.
Én egy embert még megemlítenék itt, tehát, hogy szerinted hanyadik helyre kell befutnia a Dallasnak, hogy Luka Doncic legyen az MVP, feltételezve azt, hogy most az első két hónapban nem néz ki úgy, mint egy teleszart búvárruha, márpedig elképzelhető, hogy ez így lesz.
Igen, sajnos sérülésre bajlódik, pedig egyébként súlyra egészen jó formában van. Harmadik hely meg kell, hogy legyen. Suns-szal nem számolok, mint MVP-t adó csapat. Nem gondolom, hogy Booker megkaphatja, ami KD egyértelműen a jobb játékos. KD meg azért nem fogja megkapni, mert ez egy, legyünk őszinték, egy elég jó telepakolt csapat, ami a sztárokat illeti. Szóval a harmadik hely kell, és az, hogy mondjuk ilyen 2-3 meccsen belül legyen a Bucks és a Nuggets és a Celtics. És akkor, hogyha ő hozza a sokásos űrstatjait, és mondjuk nem kereken 65 meccset játszik, hanem ott is maximum 2-3 meccsel kevesebbet, mint mondjuk egy Joker, akkor szerintem lehet olyan erős a narratíva, és lehet olyan erős az igény, hogy valaki újnak adják, mert ha valami előnye van Lukának, Giannisszal és Jokerrel és Embiiddel szemben, az az, hogy ugye ő még nem kapta meg ezt a díjat, és tudjuk, hogy ez azért beleszámíthat. Tehát Embiid csodálatos szezon futott tavaly, de nyilvánvalóan valamely százalékban egy picit, nem kell ezt feltétlenül megnevezni ezt a százalékot, de egy kicsi szerepet játszott abban, hogy nyerni tudott végül, hogy eddig még nem kapott MVP-t.
Igen, ez így van. Akkor én is egyébként Jokert mondom most ebbe a pillanatba, szóval sajnos itt nem tudok valami jó kis fűszeres tippet leadni, és a receptben még két játékos lehet benne. Szeretném őket megemlíteni, ha valahogy a Warriors feltámad és egy fantasztikus alapszakaszt fut, vagy hogyha megnyeri keletet a Cleveland, akkor még Curry és Donovan Mitchell az, akit ilyen nagyon halványan felírtam. És mind a kettő értelemszerű, hogy miért jöhet szóba, Egyébként mind a kettőnek egészen fantasztikus alapszakasza volt az előző is, tehát ezt gyorsan hozzátenném, hogy ilyen szempontból, statok szempontjából, és egyébként advanced statok szempontjából is, tehát hogyha valaki megnézi, hogy tavaly Donovan Mitchell mekkorát fejlődött védekezésben, az azért egyből kinyitja a szemét erre a lehetőségre is, de igen, tehát ők azért a lista, felsorolt lista mögött vannak, és még a Clevelandből kinézem azt, hogy nagyon jó alapszakasz fut, hú, a Golden State-nek ez sokkal nehezebb lesz, és nem azért, mert hogy most nyugat meg kelet, mert kelet éle az meg talán még erősebb, mint nyugatnak az eleje, tehát hogy nyilván azért is hangsúlyoztam, hogy a Clevelandnek ez gyakorlatilag alapszakaszt kell nyerni. Jó, akkor viszont szerintem menjünk egy talán könnyebb díjra. Szerinted ki lehet az Executive of the Year? Nyilván ilyenkor azért nehéz jósolni, mert nem tudjuk, mi történik a trade deadline-nál, de közben meg szerintem annyiban könnyű jósolni, hogyha itt mondjuk a Bucks vagy a Suns alapszakaszt nyer, akkor annak az executive-nak, tehát annak a GM-nek vagy vezetőnek simán ki fogják osztani ezt a díjat. Tehát, sőt, még azt is megkockáztatom, ha a Boston alapszakaszt nyer, akkor Beth Stevensnek is kiosztják. Mindeközben pedig azt gondolom, hogy ebben sem lesz nagy eltérés közöttünk. Mi mind a ketten ebben a pillanatban Joe Cronennek adnánk ezt a díjat, és nem is nagyon tudom én speciál elképzelni, hogy ne neki adjam év végén.
Én is Cronennek adnám jelenleg, ez nem kérdés. Aki esetleg még beleszólhat nyilván, ha nagyon jól teljesít a Celtics, Brad Stevens ez ott lehet, illetve ha túlértékelik azt, ami előszakott fordulni azt hiszem az executive-oknál, hogy ugye nem ilyen házleépítés, vagy házbontás projekteket szoktak elsősorban díjazni, hanem túlértékelik azt, hogy itt tényleg túlértékelik azt, aki nyer, és hogy odavitt valakit egy szemigazolást, és akkor csodát csináltunk azzal, ami szerintem hihetetlenül elhibázott döntés lenne, és tényleg én is odaadnám előre gyakorlatilag Croninnak ezt.
De így lesz, tehát hogy nyilván aki kapni fogja, az gyakorlatilag, ha a Suns Bucks Boston 3-asból valaki alapszakaszt nyer, az egyszerűen meg fogja kapni, szóval
igen, és már előre utáljuk ezt, és mi inkább egy Cronin-Croningot csinálnánk, megkoroneznánk Cronin-t. Annyira nem volt erős ez?
Nem volt rossz, még talán egy prestige-prestit így bedobnék ide, ha már ilyen vizeken evezgetünk. Mert ha mondjuk az OKC például befut egy top 3-ba, az mondjuk azért erős lenne, de ha ez megtörténik, akkor szerintem Presti munkáját így visszamenőleg is elismernék.
Simán lehet rest, és a valószínűsíthető választások, ugye az, és ott is az esélyesek között azért John Horst, hogyha meg tudja nyerni a Bucks, akkor nyilván ezt díjazni fogják, mert a legnagyobb sztár, aki csapatot cserélt, az ugye egyértelműen Dame volt. És igen, de reméljük, hogy hát ha ez lesz az az év, amikor díjazzák majd a házbontó projektet.
A GM-ek közötti felmérésnél egyébként jelentős szavazatokat kapott Cronin, nem ő nyerte, de azért komoly szavazatokat kapott.
Itt szomorú, hogy nem ők szavaznak, vagy nem, így nem ők elsősorban.
Menjünk egy nehéz díjra, jó? Mit szólsz a Most Improved Player-höz? Lehet, hogy erről most egy 15 perces rész következik, de azért itt, tehát a Most Improved Player az a díj, ahol beüthetsz interneten, amit akarsz, meg keresheted az esélyeseket, és aztán úgyse ők nyernek. Mégis azt gondolom, hogy most a legfőbb esélyesek között olyan jó helyzetben lévő két játékos van számomra, akinél, tehát nehéz lesz más bemondani. Na, elmondom gyorsan, hogy melyik két jelöltre gondolok, mert például itt Tyrese Maxey-t, meg Jordan Poole-t is hozzák a fogadóirodák, abszolút nem gondolom, hogy ők a szűken vett esélyesek között vannak, viszont Mikal Bridges és Kate Cunningham annyira durván jó helyzetben van erre a díjra, hogy egyszerűen brutál nehéz lesz őket megverni. Tehát csak azzal, hogy Mikal Bridges csak egy 2 hónapot töltött ilyen All-Star státuszban és All-Star játékkal, és most pedig rendelkezésre áll az egész idény, és ő lesz az első számú ember. Csak azzal, hogy Kate Cunningham csak 2 hónapig volt játékos tavaly, vagy másfél, és akkor is hát nem túl jól játszott, és aztán jött a sérülése, és most szerintem joggal várjuk tőle, és mindenki, aki hisz benne, és ebbe ugye pont mi ketten eléggé beletartozunk, joggal várjuk tőle a kitörést. Tehát én azzal kezdeném, hogy tulajdonképpen nehéz lesz ettől a két játékostól, tehát ehhez képest mást mondani most ebbe a pillanatba.
Nagyon egyetértünk már csak azért is, mert tényleg végtelenül egyszerű a képlet. Ha Mikal azt tudja hozni a teljes szezonban, teljes alapszakaszban, amit már egy 30 meccses mintában megmutatott, akkor nem lehet elvenni tőle ezt a díjat is.
Ja, várjál, azért számunkra lehet, és én el is venném. Tehát
számunkra, igen.
Nem tudom, hogy egyetértesz.
Én valószínűleg neki adnám, mert tényleg, jó, oké. Tehát értem a logikát, hogy ha ő már ez a játékos volt, és csak kiderült, hogy ugye egyszerűen el volt temetve két szupersztár mögé, akkor mi a fenéért érdemelni azt meg, hogy ő a legtöbbet fejlődött, mert hát lehet, hogy nem is fejlődött ténylegesen olyan sokat, egyszerűen csak a szerepe változott, de ez már lehet, hogy ilyen szemantikai kérdés, és ugyanakkor meg az ellenérv az lenne, és talán teljesen jogos, hogy oké, de egy csomó játékos tehetséges az NBA-ben, és ha beraknánk őket egy nagyobb szerepbe, attól még mentális és egyéb okokból a fele leszerepelne, és nem bírná el a ráhelyezkedő nyomást, ami ugye különleges az első számú opcióknál. Szóval ezt is értem. Én abban egyébként nem értek egyet feltétlenül, vagy illetve abban talán egyetértek, hogy nem ők a legfőbb esélyesek, de nyilván azért Jordan Poole már csak a várható pont növekedés miatt, és ugye természetesen Maxit, nem tudom, említette rá, Maxi is, aki...
Igen, na, szívesen kifejtem, hogy miért nem várom őket esélyesnek, hogyha gondolod.
Abszolút, persze, beszélgetettünk róla.
Mert először is Jordan Poole-nál én nem nézem ki azt, hogy itt ilyen csillagászati százalékokkal, meg 62%-os TS-sel fogja azt a sok pontot hozni, ami számomra akkor nem lesz olyan nagy fejlődés. Tyrese Maxinél pedig, hát szerintem gyakorlatilag, ha ugyanez a játékos marad, de mondjuk Hardent valahogy elcserélik, és nagyobb szerepbe kerül, akkor értem, hogy miért lesz esélyes in real life, de nekem meg az kell, hogy fejlődést lássak rajta, az playmakingben tudja szerintem hozni, és szerintem még nem leszünk ott, hogy ő playmakingbe akkor átfejlődjön. Úgyhogy ezért van az, hogy nálam ők ebben a pillanatban nem túl nagy esélyesek.
Nem értem, tehát nyilván a saját kategóriádat bontod le nekünk, és magyarázod el, amivel nem lehet nem egyetérteni, mert ugye ezek a te kritériumaid, és nekem tetszenek, és megmondom őszintén, és ezért, ha az én tippemre vagy kíváncsi, az nyilván egy remény is, de természetesen Scottie Barnes-t szeretném, várom, mert tényleg azt gondolom, hogy olyan hihetetlen adottságai vannak ennek a srácnak, és nem csak feltétlenül a fizikai adottságaira gondolok, arra a hosszra, arra a nem feltétlenül legrobbanékonyabb, de hihetetlenül folyékony atletikusságra, tehát ő tényleg az a típusú atléta, akit jó nézni.
De te be is mondanád egyébként? Tehát ha most mondani kell,
nem bemondom, persze, wow. Bemondom. Simán.
Igazából ott az egész draft class-t be lehet mondani, tehát azért itt Kate Cunningham, Scottie Barnes és Jalen Green is abszolút ide tartozik, sőt, még egy picit Mobley is.
Cade nyilván zseniális tipp, és Cade játékát is nagyon-nagyon szeretem. Az NBA-ben ugye ő még nem tudott kibontakozni, de eleve imádom a big guardokat és nagy dobóhátvédeket, akik igazából irányítók is egyben, ugye ő is egy a legjobb példája, a legjobb verziója egy kombónak, amikor mindent tud valaki, és nem azért mondod rá, hogy kombó, mert vagy egy kicsit alacsony ehhez a poszthoz, vagy nem elég jó a labda kezelése ahhoz, vagy nem elég jó a dobása, és máshol is vitézkednie kell. Na ő tényleg egy ilyen svájci bicska-szerű játékos lehet támadásban nyilván elsősorban egyelőre. Szóval azt se bánnám, ha ő nyerne egyébként, én nagyon-nagyon szeretném, és nagyon várom, hogy kiteljesedjen az NBA-ben is az a tehetség, ami benne talán még inkább megvan, mint Scottie Barnes-ban. Ugye, hogyha Scottie-nak ez a különleges fizikai adottságai, amit kiemelünk, akkor Cade-nél tényleg azt kell kiemelni, hogy hihetetlen készség van benne, és ennek egyszerűen csak így kell jönni NBA kontextusban is, ami eddig, én azt gondolom, hogy elsősorban a sérülései miatt nem történhetett meg.
Itt én, hát azt mondanám, hogy Kate Cunninghamet mondom, de itt még nagyon sok jelölt van, és ezért beszéljünk róluk, tehát nyilván a meglepetés betippelni a legnehezebb, de nyilván ez a legérdekesebb is. Na most először még megkérdeznélek, hogy szerinted mit kell csinálnia Anthony Edwardsnak, hogy megnyerje ezt a díjat, mert azért neki nagyot kéne ugrani a kétségtelenül, és én már tavaly is kampányoltam amellett, hogy nekem Shai Gilgeous-Alexander nyeri ezt a díjat, hiszen megtette azt a nagyon nagy lépést. És őszintén szólva Anthony Edwardstól annak ellenére, hogy mindketten fejlődést várunk. Egyébként én több fejlődést várok a Minnesota-tól csapatként, mint Anthony Edwards-tól egyénként, de őszintén szólva azért az, hogy ő most belépjen az ilyen top 5, top 10 kategóriába, azt egy picit még elrugaszkodottnak érzem, úgyhogy ezért én most nem mint esélyest hozom, csak legalább merüljön fel, beszéljünk róla.
Még mielőtt említetted Shai nevét, már készen álltam arra, hogy bemondjam, hogy a kérdésedre válasz, hogy mi kell ahhoz, hogy ő nyerje, hogy hozzon egy Shai szezont, ami azt jelenti, ugye, hogy ez a 20 alja pontról felugorjon 30 közelébe, és még jobb hatékonysággal tegye azt, és egyébként a hatékonysága tavaly azért elég nagyot ugrott, tehát sokkal jobban dobta a triplát, illetve a mezőny százaléka is majdnem 2%-kal jobb volt. Hogyha megnézed az advanced statokat, akkor a true shootingja az valószínűleg azért nem ugrott eleget, egy picit így is ugrott, de azért nem ugrott mondjuk 1-2%-ot, mert a büntetőket viszont rosszabb százalékkal értékesítette, ami szerintem egy anomália. Ő lehet akár egy ilyen 79-80%-os büntetőző is, és tényleg ez kell, hogy ezt az ugrást megtegye. Ez az 5 pont javulás, assist playmakingbe 1-2 még, azt gondolom, hogy nyilvánvaló, hogy nőni fog az ő usage százaléka. ami, megnézem mindjárt, hogy mennyi volt tavaly, de ugye nem volt ott az élmenők között, a Luka Doncsicsok között, mondjuk Luka ebből a szempontból mindenkit elég csúnyán
lehet. Igen, azt akartam mondani, hogy hozzá ne ismérjünk senkit azért.
Igen, igen, tavaly már majdnem 30 volt, arra szerintük ez még tovább növekszik, ugye a 21-22 szezonban 26,4%, tavaly 29,9%, tehát gyakorlatilag 30, idén ez, én azt gondolom, hogy ilyen 33% körül lesz. És talán ami ugye előny lehet Edwardsnál, hogy bár Shai sokat javult a tripla szempontjából, és egyébként Shai-nál az volt az érdekes, hogy volt egy kiugró szezonja is már, 5 kísérlet környékén bőven 40% felett, ugye azt hiszem a második okészés évében. Ezután a kicsit ez a projekt, ez így kútbe esett, vagy visszaesett, és talán most megint tavaly egészen jól kezdte el dobni őket, de ugye elsősorban mindig ebből a manipulációból él, amiben hihetetlen jó, tehát az egyik legjobb labdakezelése van a ligában, és annyira jó most már tényleg a faltok kiarcolásában, hogy már nálam átment ez a szezon a pofátlan kategóriába is, és tényleg ebből a szempontból is James Harden-t idézte. Lukára szokták mondani sokszor, hogy James Harden-szerű, de én megmondom, hogy Shai-ban inkább látom ezt a nagyon-nagyon durva, pofátlanul kiharcoljuk a büntetőt dolgot. Amit Luka
hát igen, csak ugye Lukánál ott van a passz, ami Shai-nál nincs, tehát hogy azért...
Igen, az egy másik dimenzió, igen.
Statisztikailag James Harden-szerűbb Luka, és kinézetre meg James Harden-szerűbb Shai, Gilgeous Alexander.
Lehet, igen, igen. Meg itt is tudod, szét kell bontani a játékelemeket, mert ugye Shai messze nem dob annyi stebbeket, hanem ő inkább ugye inside-outside, és akkor más azért, meg ugye Shai dob egy csomó floatert, meg középtávolit is, ami ugye Hardenre nagyon-nagyon sokáig egyáltalán nem volt jellemző. Szóval ezt kell Edwardsnál, és az Edwards nagy előnye lehet, hogy jobb triplázó, és ösztönösebb triplázó, és jobb a dobó mozdulata, mint Shai-nak. Tehát így tud rajta fogni valamit. Nyilván büntető kiharcolás számában, és a büntető értékesítésében százalékosan esélye nincs, hogy Shai közelébe érjen ebben a szezonban legalábbis még. Később lehet, hogy fejlődik még ebben, de egyelőre nem. Úgyhogy hát nem, Edwards azért a legvalószínűbb pick, de nyilván te se így tetted fel a kérdést.
Nem, viszont egy pár meglepetés tippet azért én bemondanék, és utána, ha neked is van még a listád végén, akkor kérlek, hogy te is tedd ezt, de szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a Washington Wizardsban nem csak Jordan Poole lesz az, aki megkapja ezt a lehetséges szerepet, hanem például Danny Avdija, és elsősorban Gafford, aki totálisan az egyetlen center a keretben, tehát, hogy a közelében nincs senki. Na most, hogyha ő játszik egy 30 percet, és kiderül róla, hogy mondjuk jól fejez be a gyűrű körül, akkor azért itt egy elég komoly, akár támadó-védekező szezon lehet, és szerintem érdemes itt megemlíteni a nevét. Aztán talán még ilyen meglepetést nyilván okozhat valamelyik Miami megint kitermel valakit kategória, csak itt megnevezni se nagyon tudjuk, hogy ez konkrétan ki lehet, mert mit tudom én, tehát a Miami-ból tényleg kinézi az ember Josh Richardson-t a régi fényébe csillogtatja, és akkor el kell gondolkoznunk majd azon, hogy Josh Richardson-e a legtöbbet fejlődött játékos, amit ugye egyikünk se szeret igazán, hogy egyszer már volt olyan jó játékos, hát akkor most nem fejlődött, de egyébként ugye arra már volt példa, hogy így valaki ott legyen a Most Improved Player szavazatoknál az élen vagy az él közelében. Még egy-két olyan játékos van, aki szerintem ilyen meglepetés lehet. Ugye nyilván, tehát a Memphis Grizzliesnél most több olyan játékos van, akinek kitörési lehetősége lesz, és nem Bane-re és Jacksonra gondolok, sőt, főleg nem rájuk, hanem például Zaire Williamsre. Úgyhogy csak akartam, hogy elhangozzon a neve. Nyilván a Portland Trail Blazersnél Jeremy Grant nem tudjuk mekkora szerepet kap, de ott is még lehet egy ugrás akár, és simán csak a usage miatt. Nem gondolom, hogy én mondjuk rászavaznék, vagy nem tudom ahhoz mi kéne. Ugye gondolkoztam itt a Houston Rockets kérdésen, és szerintem az a csapat az most annyira tömött tízes rotációval rendelkezik, hogy ott minden díjtól esik, bárki is ugrik ki, de azért egy díjnál majd hozom őket. Ez nem ez lesz, úgyhogy nem tudom, hogy miért említettem őket most meg. Illetőleg, hát, csak ilyen nagyon-nagyon 8-as pályára mondom Bones Highlandet, aki elképzelhető, hogy kezdőirányító lesz idén a Clippersnél, és azért ott, hogyha végre összeáll fejben szerencsétlen, akkor akár nagyon komoly statok is előjöhetnek. Szóval meglepetés jelöltek, de nagyjából ők azok, akiket még így meg akartam említeni. Neked van-e esetleg olyan valaki, akinek hangozzon el a neve?
A Bones pick az ilyen nagyon, tényleg nagyon súranópályás under the radar tip tőled. Én azt nem látom egyelőre magam előtt, hogy hogyan ne szedje le Kavály, hogyan ne harapja le majd Kavály az ő fejét, független attól, hogy Kavály éppen öltönyben ül a kispadon, vagy a pályán éppen tevékenyen részt vesz a védekezésben, hogy Bones annyira alacsony védekező IQ-val rendelkezik, és annyira ráadásul az NBA talán a legkönnyebb játékos, és ez egy nagyon durva kombináció, úgyhogy én nem tudom, hogy ő, értem, hogy totál hiányzik az, amit ad a Clippersnél irányító poszton, de egyelőre ezt nem látom. Mindenesetre érdekes tipp, és ha bejön, akkor ugye döngetheted a melledet évvégéig. Van még azért pár játékos egyébként, aki ilyen súranoppányás lehet. Nekem Jalen Williams jutott eszembe az OKC-ből, ő is esetleg odaérhet, vagy ugye most hirtelen, hogyha egy Anthony Simonsra rászakod a világ összes dobása, mert azért Sharp és az újonc Scoot bármennyire is tehetségesek, azért nem fogják elvenni a már veterán 24 éves, 25, max 25 éves, de szerintem 24 éves Simonstól a labdákat, és ő simán lehet, szerintem ugye 25 pontot fog átlagolni. Főleg, ha esetleg, hát benne van még ebben a projektben egy olyan csoda is, ami végképp már ilyen hatos osztályzatra vinné fel nálunk, hogyha értéket tudnak csinálni a Anthony Simonsba. Úgy, hogy mellette még szépen fejlesztik a két szerintünk sztár potenciál rendelkező Sharpot és Scootot, úgyhogy ő is érdekes lehet. Hát igazából szerintem ennyi. Azt hiszem, ugye nem ezt a Jabarit említetted 5 pontért, de én Jabari Smith Juniorból is kinézem, hogy esetleg még beleszólhat, illetve ugye Lieblingenből, Franz Wagnerből, és nagyjából akkor én le is zárnám ezt a listát.
Igen, én másodéveseket direkt nem hoztam, de valóban akkor ők lennének nálam is, illetve Wagner meg pont, hogy nagyon jó, tehát egészen elképesztő szintlépésre lenne szükség, még nem tudom miért, de Ocsáják Bacsi nevét így hangozzon el. Jó.
Elhangzott. Én sem tudom, hogy miért, de elhangzott.
Rendben. Akkor viszont szeretnék a Rookie of the Year-ra egy rövid beszélgetést, hiszen gyakorlatilag az előző adásban Pándi Gergő barátunkkal, aki beszéltük azt, hogy mindannyian azt várjuk, hogy ez egy maximum igazából ötös versenyfutás lehet, de hát az, hogy ne Scoot vagy ne Viktor nyerje meg, az már egy nagyon nehéz dolog lesz. Igazából mind a kettőjüknek abszolút minden tehát nem azt mondom, hogy rögtön odaadják a kulcsokat a kezükbe, de minden a rendelkezésükre áll ahhoz, hogy nagy szezont hozzanak. Brandon Miller ehhez képest mondjuk a padról fog jönni, ha minden igaz a Hornetsben, tehát azért ezt érezzük, hogy itt nagy különbség van, és Chet Holmgren, Amen Thompson, és esetleg Keontae George szerintem, ha más nyeri, az óriási meglepetés, és már az is, hogyha az említett három úriember nyerne, és nem Scoot és Viktor, és én itt egyébként Scoot Hendersonra szavazok, még annak ellenére is, hogy az első preseason meccsén nem alkotott annyira maradandót.
Én Wembire szavazok, neki van arra esélye tényleg, hogy egy esetleg támadásban akár nem is olyan nagyon extra jól sikerülő újonc szezonnal is meg tudja nyerni az év újonca díjat. Én ugye nagyon-nagyon magas polcra helyezem Chetet, ami a tehetséget illeti, és szerintem garantált a kezdő státuszra is a meccseként ilyen 25-28 perc játékidő. Szóval nálam ő azért egyértelműen harmadik számú esélyes, de valóban nagyon valószínű az, hogy Wemby és Scoot fogja ezt így egymás között eldönteni. Nyilván sérülés az esetleg keresztül húzhatja ezeket a számításokat, és amiről esetleg még beszélni kell, mert szerintem egy érdekes téma, hogy Vezenkov mennyit tud pályára kerülni, és mit tud csinálni. Tehát az egy csávó hihetetlen tényleg az első preseason meccsen. Bejön, 10 percet játszik, és olyan nemes egyszerűséggel rak fel 12 pontot, és látod a testbeszédén a fizimiskáján, hogy nulla, de tényleg nulla izgalom. A legkisebb jelét sem mutatta az izgalomnak. A csávó egy vérprofi, és én őszintén úgy gondolom, a Marci is kiokosított ezzel kapcsolatban, engem elég sokat nézte az Euroligában, hogy ami a catch and shoot, IQ-t és készségeket illeti, és ezt kombinálva a befutásokkal, a befutás készségével, hogy észrevedd a lukat, és agresszíven ugye bemenj, hogy jól időzítsd a befutást, abban a világ egyik legjobbja a jelen pillanatban. Vezenkov, és fizikai, az ő nyilván NBA játékosokhoz képest valamilyen szinten limitált, de a saját magához képest fizikai képességei csúcsán van. Bár ne lenne egy olyan része az NBA-nek, hogy váltások és védekezés és meccsapodászat, mert ha ennek a csávónak tudnak találni 25 perc játékidőt, azt szerintem garantált 14 pont kb. Tehát annyira jó, hogy hihetetlen, és aztán nyilván nem tudjuk, hogy mi lesz, de ja. És akit még említeni kell, az én azt gondolom, ugye beszéltünk Scootról természetesen, és arra leszek kíváncsi, hogy Keontae George mennyit tud játszani, azt te őt említetted, mert neki is azért eléggé felszabadultak úgymond a percek ebbe a jazzbe, és nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy ő mit tud kezdeni ezzel a játékidővel.
Igen, mert... de először mondjuk nem ártana kezdeni, szóval én azt várom, hogy igen, ezt igen, át igen. is fogja venni majd a szezon közben, de szerintem nem igen. ő kezd majd.
Hát lehet egyébként, amíg 25 percet játszik, addig szerintem ő még egy érdekes pick lehet, de úgy lehet, hogy az inkább az az izgalmasabb kérdés, hogy akkor ő ott lesz mondjuk a first rookie teamben, és nem valószínű, hogy bele fog azért tudni szólni. De ő még nekem ilyen, esetleg ilyen under the radar kertek alatti pick.
Igen, bár szóval na, annyira azért nem kertek alatti, de igen, kétségtelen. Tehát itt túl nagy a fő esélyesek, ugye, meg csetet is valamennyire ide lehet hozni, azért túlságosan kiemelkednek jelen pillanatban, vagy jelen tudásunk szerint. Na akkor beszéljünk arról, hogy ki lehet szerinted az év 6. embere. Ugye itt pont Pándi Gergő hozta ezt a Chris Paulos történetet, ami végül nem került be nála a rotációba, de ugye például nála teljesen jogos kérdés az, hogy egyáltalán 6. ember lesz-e, és egyre inkább szerintem egyre nehezebb megtippelni a szezon elején az év 6. emberét azért, mert sokszor fordul elő az, hogy egy meglehetősen jó játékos bekerül egyszerűen a kezdőbe, vagy akiről azt hisszük, hogy 6. ember lesz, nem lesz 6. ember by design, tehát, hogy nem is úgy tervezték, és éppen ezért szokás szerint megint csak ez egy olyan díj, ahol az occokat is hát meg lehet nézni, de egyáltalán nem biztos, hogy bárki olyan nyer, aki elől van egy ilyen listán. Szóval ezért vagyok nagyon kíváncsi, Zoli, hogy te az év 6. emberére kikbe gondolkozol, kik szerinted, vagy kik lehetnek a legfőbb esélyesek.
Terjed most egy elég népszerű elmélet, vagy nem is tudom, minek nevezzem, hogy CP Free ezt a díjat, ezt lesöpörhet ide. Én valahogy nem látom ezt. Egyszerűen azonokból kifolyólag, hogy szerintem nem fog tudni még a padról sem eleget játszani. És
hát vagy kezd, ugye, amiről az előbb beszéltem, tehát még ez is másik, benne van.
Másik elmélet, igen. Szerintem azért a meccsek döntő többségén nem lesz a kezdőbe. Ha őt berakják a kezdőbe, azt szerintem nem fog működni. Én nem tudom elképzelni, ugye erről is beszéltünk korábban részletesen, amikor a Warriors nyarát elemeztük. De hogyha igazából tényleg, hogyha padról jön, akkor meg azért nem lesz esélye, mert ilyen 23-25 percet fog szerintem játszani, amivel egyszerűen nem lehet megnyerni ezt a díjat. A győztesek azért jellemzően ilyen 30 perc körül játszanak, vagy akár 30 perc felett, és sokszor ilyen, ahogy mondják, ugye ilyen token cserejátékosok, akik igazából ilyen bújtatott kezdők státuszban és játékpercben is. Nyilván technikailag nem kezdők, mert ugye cserepadról jönnek, de a negyedik-negyedekben például jellemzően fent vannak. Úgyhogy én őt kiszedném, hogy ki lehet az, aki igazából befutó lehet. Szerintem ez az egyik olyan díj egyébként, ami a legizgalmasabb lehet, és ezt talán sok évben elmondhatjuk. Én azt is el tudom képzelni, hogy Derek White, bár ugye most már valószínűleg kezdő lesz, ugye, mert annyira vékony a Boston kerete, ugye?
Hát ez is egy kérdés, igen.
Ez is egy kérdés, igen. Mert ha Derek White a padról jönne be, akkor szerintem impactben lehetetlen őt meccselni a liga többi 6. emberének. Csak ugye itt nem feltétlenül mindig impact fog számítani.
Hát de nálunk számíthat.
Nálunk, igen. Tehát ha, igen, akkor így pontosítjuk. Talán a mi díjunknak egyértelműen ő a torony magas esélyese, ha és amennyiben nem fog kezdeni.
Van még azért valaki olyan, aki nekem nagyon tetszik, mint potenciális jelölt erre a díjra.
Mert kíváncsiak ki tudom-e találni.
Na.
Nyilván nem CP Free az.
Nem.
Bogdanovics esetleg?
Nem.
Brogdon biztos nem, most nincs olyan magasan az ázsiója, meg ugye elégedetlenkedik is.
Most volt egy olyan nyilatkozat a Brogdonnak, hogy hát őt nem akarták elcserélni, meg hogy nem érdekli a híresztelés, ő most Portlandbe akar maradni, szóval a PR nyilatkozatot azért megcsinálta.
Kedvenced Caleb Martin esetleg?
Nem.
Jó, feladom.
Oké, nekem Jordan Clarkson tetszik nagyon, mert úgy tűnik, hogy nem fog kezdeni a Jazzben. Egyrészt, ugye ő klasszikus 6. ember, ezt értem, de azt is láttam tavaly, és tavaly ezt leginkább a kezdőből hozta, hogy nagyot lépett előre playmakingben, ezt erről ugye te is többször megemlékeztél, és én szerintem nagyon jó pozícióban lesz, mert a Jazznek ez a 4, de akár 5 hátvédje, aki szinte folyamatosan játszani fog, szóval ezek közül minden esélye megvan, hogy ő kiemelkedjen, még úgy is, hogy a padról jön. Ez nem csak jó statokat hoz majd, hanem lehet, hogy például a Jazz padja is önmagában a jobbak közé tartozik, sőt, itt a lehetet majdnem, hogy kivenném, mert ugye a Jazznek inkább a kezdőben lévő sztár potenciál, vagy sztár mennyiség, vagy talent mennyiség az a problémája, de majdnem egy ugyanolyan csapatuk van a padon is. És ezt szerintem érdemes díjazni egy 6. ember díjnál, hogy egy jó padot vezetsz, úgymond, úgyhogy nekem ő nagyon tetszik, és Persze vannak még ilyen esélyesek, mint Norman Powell, például őt sokan mondják, vagy Malik Monk, Bobby Portis is nagyon tetszik. Portis azért, mert szerintem az idei Bucksban lesz annyi pihentetés, és lesz annyi rotáció, hogy ő kezd majd jó pár meccsen, és ez alaposan fel is javíthatja a statisztikáit is, de nem kezd majd elég meccsen ahhoz, hogy ne lehessen hatodik ember. Ezt hozzáteszem, hogy ez utóbbi inkább csak a díj jóslatom, és nem a mi saját díjunk jóslata, mert ugye Portisban azért én az impactet már évek óta hiányolom, és hát lehet, hogy lesz esélye, de nem hiszem, hogy nálunk. Úgyhogy még őket így akartam hozni. Derrick White, azt gondolom, hogy ha és amennyiben nem kezd, akkor tényleg nagyon nagy esélyes, és itt nem is tudok kit bemondani, mert persze bemondhatjuk Derrick White-ot, aztán lehet, hogy kezd. Szóval ez van az egész díjjal és ennek a megjósolásával igazából ez a problémám.
Illetve ezért is poén ez a díj és megtippelni. Portis, igen, egyébként Portis ott van már évek óta az esélyesek között, úgyhogy ő se rossz tipp egyébként. Josh Hart nagyon esetleg, csak neki nem lesz maga pont, az a probléma. Meg hát, ugye ő is azért fog kezdeni sok meccsen.
De figyelj már, hogy Quickly nem kezd, akkor abból a csapatból azért Quickly lesz az esélyes.
Igen. Quickly esélyesebbre egyértelműen, igen. Tehát két jó hatodik emberük is lehet, hogyha nem kezdenek. Már pedig ugye Quickly biztosan nem fog, mert ő nagyon magáévá tette már ezt a hatodik ember szerepet.
Beszéljünk akkor a Coach of the Year-ről, mert az évegyzője díjnál szerintem most kifejezetten a lehetséges meglepetés csapatokat, vagy feltörekvő csapatokat kell nézni, ha csak nem nyer valaki úgy alapszakaszt egy ilyen kiegyenlített mezőnyben, hogy mit tudom én, 65 győzelem. Annak odaadják. De mivel egyikünk sem erre számít alapvetően, ezért én szerintem sokkal esélyesebb az, hogyha például Spoelstra behozza a Miami-t a top 3-ba, hogyha Deigno behozza a top 5-be akár a Thundert, és megint jól játszanak, és azért itt pont két olyan edzőt is mondok, akinek a játékfelfogása is bizonyos szempontból forradalmi, folyamatosan újít, és más csinálnak, mint a többiek. Tehát, hogy én most inkább ilyenekbe gondolkoznék, mint az, hogy mondjuk a Bucks, nem tudom, 55 győzelemmel megnyeri az alapszakaszt, és akkor odaadják Adrian Griffinnek. Szerintem kifejezetten az lesz, hogy ez erre mások is, és mi is azt mondjuk majd, hogy hát nagy kaland, tudod? Tehát, hogy ezért nem lesz valaki évegyzője. Ami Deigno és Spoelstra mellett szól, az ugyanúgy szólhat Rick Carlisle mellett is, ugye az nem titok, hogy én az Indianától egy jó szezont várok, és azért ő náluk is egy ötödik, negyedik hely. J.B. Bickerstaffot említhetjük szerintem még, hogyha a Cleveland nagyon magasan végez. Tehát én inkább ilyen jelöltekbe gondolkozok most. Nem tudom nálad, hogy állt ez a lista össze.
Nálam Deigno és Griffin a két legnagyobb esélyes talán jelenleg. Griffinnek szerintem nagyon szívesen odaadnák, ha egyből összeáll ez a Bucks offense, és
mennyit kell nyernie a Bucksnak, hogy odaadják Griffinnek? És
szerintem elég, ha megnyerik keletet, ami nem egy esélytelen dolog, sőt, hát, ők a legnagyobb esélyesek. Szerintem okay. Simán oda adják neki.
Szerintem nem. Na mindegy, én biztos nem adnám ezért oda Griffinnek.
Én sem adnám oda, de abszolút, én sem adnám oda, az egyértelmű. Ugye azzal kezdtem, hogy kik lehetnek az esélyesek. Ha ugye a keleten-nyugaton kiosztásról beszélünk megint, akkor én egy Nick Nurse-nek például nagyon szívesen odaadnám, ha ő második helyre, vagy akár harmadik helyre bevezeti a Philly-t, és nagyon jól játszanak, és a támadó játékuk sokoldalúbbnak tűnik, a védekezésük esetleg stabilabb. De nagyon szívesen odaadnám Fogelnek is, ha össze tudja gyúrni, mert azért nem egyszerű egy ilyen hármast hatékonyan összegyúrni, és szerintem az is egy olyan feladat lehet azért, ami miért megérdemelheti az elismerést. Carlisle nekem is egy ilyen fekete ló, ő ugye nyerte már egyszer ezt a díjat, de amikor nyerte, akkor már nagyon sok éve beszéltek arról, hogy hú, hát ő a liga egyik legjobb, hanem a legjobb edzője, neki már rég nyerni kellett volna. Mazzulla Ázsiója státusz az eléggé lecsökkent a playoff óta, legyünk őszintén, ugye nagyon sokan nem értették azokat a dolgokat, amiket csinál, vagy amit nem csinál, hogyha az időkérésekről, hívásáról beszélünk. De hát azért őt is ide kell
De miért kéne ide citálni? Tehát nem tudom, ha 65-öt nyer a Boston, akkor persze, értem, de máskülönben hogy lenne ő esélyes erre?
Hát figyelj, attól függ ki hol van, tehát minden kontextusban kell nézni. Ha megnyeri keletet a Celtics, az önmagában még persze nem jelenti azt, hogy Mazzulla feltétlenül nyer, de hogyha mondjuk, mit tudom én, az OKC és Deigno 6. vagy 7., akkor azért ő meg már kiesik. Tehát attól függ, ha Griffin nem tud annyira jó hatással lenni a Bucks-ra, és nem nagyon érzed a lenyomatát. Itt tényleg az is fog dönteni, hogy kinek érezzük mi is a lenyomatát a csapatán, és azt azért nehéz kiszámítani, főleg azoknál, akik új csapathoz mentek, de nagyon jó csapathoz mentek, és ilyenből három is van. Tehát ha azonnal úgymond az újuk köré tudják csavarni ezeket a sztárokat, és tényleg egy nagyon minőségi dolgot csinálnak már az első évben, azt szerintem nem úgy lesz, hogy akkor várándítás, és azt mondjuk, hogy ez persze ezzel a kerettel jó, hogy ezt csinálta. Amit nem mondták ki szó szerint, de nyilván Griffinnél kicsit erre gondolsz.
Igen, mert érted, szóval, hogy most az 52 győzelemmel, vagy 55-tel alapszakaszt nyerek, az nem ez. Tehát amit te mondasz,
ezzel szerintem... egyetértek, igen, tehát itt nyilván számszerűsíteni kell, lesz persze.
Igen, tehát akkor tőlük azért legyen nagyobb az elvárás. Azt mondod,
Értelek, és egyetértek. Igen. Szerintem, ha valaki mai NBA-ben 60-at nyer, főleg úgy, hogy tavaly se volt ugye 60 győzelmes csapat, azt szerintem azért nagyon komoly fegyvertény. Tehát,
igen, de onnan kezdődik ez a beszélgetés. Igen.
Ez így oké, ezt elfogadom, igen.
Én minden esetre most Dégnót mondanám be, mert
én is.
Mind a ketten beszéltük, hogy 5.-6. helyre várjuk őket, úgyhogy nyilván te...
Megint őt is szeretném, tehát hozzáteszem, hogy ő most így a kedvenc fiatalabb edzőm az NBA-ben, és talán ő is az, aki a legérdekesebb dolgokat csinálja. Ha mondjuk elvonatkoztatunk a Nuggets-től és a Nuggets offense-től, ami nem elsősorban Melonnak, a motivátornak tulajdonítunk, hanem inkább a segédedzőjének, ugye például Edelmannak, úgyhogy erről láttam is egy nagyon érdekes videót, amit megmutattam neked a héten, majd az még lehet, hogy valamilyen formában előkerül, sőt, biztos, hogy elő fog kerülni a szezon során.
Beszéljünk akkor az év védőjéről így utoljára, de valami szintén nincs olyan túl sok jelöltem, tehát... Azt látom, hogy Jaren Jackson Jr.-nak az ázsiója szerintem a VB-n, azzal a posztvédekezéssel, meg lepattanózással, ezeknek nyilván inkább a hiányával, kicsit csökkent, és nekem az majdnem meggyőződésem, hogy nem ő kapja majd, de hogy nálam ő kapja-e, az egy jó kérdés, azért, hogyha ő megint a Grizzlies-zel hoz egy nagyon jó védekező szezont, akkor erre lesz esélye. A narratívában még az is csökkenti az ő, nem is értékét, de szerepét, hogy oda ment Marcus Smart, egy korábbi győztes, holott ott volt eddig mellette Dillon Brooks, és nagyjából ugyanazt fogják csinálni, tehát csak egyszerűen jobban elismerik Marcus Smart védekezését, mint Brooks védekezését az amerikai médiában, úgyhogy ez csak úgy mondom, hogy Jaren Jackson Jr.-nak szerintem reálisan nincs esélye nyerni, nálunk azért lesz, viszont a győztes tippem, megemlítve például Nick Claxton-t, aki, hogyha valahogy nagyon jól védekezik a Netsz, amire egyébként szerintem annak a csapatnak van esélye, akkor azért ott lehet az esélyesek között. Ő nála is az, hogy Bridges-zel van egy csapatban, az fogja csökkenteni ezeket az esélyeket. A végeredményben Bam Adebayo az, akit szerintem most már lassan sokan úgy vannak vele, hogy itt lenne az ideje díjazni, és hogyha ő fel tud építeni egy jó narratívát, és főleg, hogyha a Heat jól tud védekezni, ami idén is az erősebb oldaluk lesz, tehát ne legyen kétség, hogy ha itt a Heat nem tudom milyen 118-as offenzív ratinggel jön elő, akkor Spoelstrának személyesen építjük fel mi ketten, meg Gedei Tibi is hárman a szobrot, pedig egyikünk se tud szobrászkodni, de hogy azért itt valószínűleg ez egy jobban védekező, mint támadó csapat lesz továbbra is, úgyhogy nekem ilyen szempontból Bam Adebayo az esélyesem, és őt is mondom be.
A Mass Polstra természetesen megnyerte a minap a GM-ek exekutívok közötti szavazást, meg azt hiszem talán nem vagyok benne biztos, lehet, hogy az edzők is szavaztak, ugye ez egy új szavazás volt, nem az, ami egy héttel ezelőtt, de hogy a lényeg, hogy ugye a liga döntő többsége szerint Polstra ugye a legjobb edző, ami nem meglepő, azt hiszem, hogy ez ma már így konszenzus igazából. Ugye éveken át Pop volt, sőt évtizedeken át, talán most már azért Polstra király ebből a szempontból. Felsoroltad a legnagyobb esélyeseket, én abban azzal nem értek egyet, hogy Jaren Jackson Jr. otcai rosszak lennének. Azért sem, mert ugye évvédője D-nál, bár nem csekkoltam ezt, de ha így gondolkodom azon, hogy kik nyertek egymás után több MVP-t és több évvédője díjat, az évvédője díjnál szerintem sokkal szívesebben osztják ki egymás után évben is, akár, sőt, akár háromszor vagy négyszer is zsinórban. Jaren Jackson Jr. jelenleg én azt gondolom, hogy egyértelműen a liga legjobb védője. Lehet, hogyha ha Jannis a két évvel ezelőtti fizikai formájában egy meccsre tényleg úgy oda koncentrál, és azt mondod, hogy na most figyelj, neked meg kell semmisíteni szinte egymagadban az ellenfél teljes támadó repertoárját és sémáit, akkor abban lehet, hogy jobb Jannis, mint Jaren Jackson Jr., és valószínűleg ebben Anthony Davis is jobb, ha egy meccsre levetítjük ezt, de Jackson mellett szól az, hogy sokkal fiatalabb, valószínűleg strapabíróbb is lehet, vagy lesz, bár ugye ő is azért hagyott ki meccseket ilyen furcsa sérülésekkel. Anthony Davisnél biztosan strappabíró, még ha Jannisnál nem is, de Jannis is azért közeledik a 30 felé, és a hihetetlen atletikus stílusa miatt egyre inkább sérült az elmúlt években. Én két fiatal igásló versenyét várom, és akkor ugye Jaren Jackson Jr. mellé bemondom Evan Mobley-t is, akinek már most megvan a reputációja, és egyértelmű, hogyha a Cavaliers ott tud lenni a legjobb védőcsapatok között megint, akkor azt elsősorban neki fogjuk tulajdonítani, és igen, Bam abszolút ott van az esélyesek között, de én ezt a négy csávot mondanám, inkább hármat, mert Jannist bár említettem, meg AD-t is említettem, de én nem tudom elképzelni, hogy ők annyit játszanak, és azt sem tudom elképzelni, hogy annyira rákoncentrálnak a védekezésre a koruk és a playoff remények miatt, hogy szerintem nekik nem lesz erre esélyük idén, és ez a díj, ez Mobley, Jackson Jr. és Adebayo között fog eldőlni.
Két gárdot említsünk meg, mert meg kell őket említeni, és nyilván, hogyha ez egy a Boston esetében top 1-es, a Chicago esetében pedig mondjuk top 5-ös védekezéssel párosul, akkor merülhet fel az ő nevük, de ugye egyszerűen, hogy nagyon jó védő csapatok legjobb védőit is szokták nézni. Jó kérdés, hogy ez Derek White lesz-e, vagy Drew Holiday, mert azért Holiday 33 éves, de Holiday nevét fel akarom dobni. Azt hiszem, hogy sokan vannak úgy, hogy ő is kapjon már egy életműdíjat, de tehát nem feltétlenül mondanám ezt butaságnak, csak nem vagyok róla meggyőződve, hogy egyáltalán ő lesz a legjobb védő Bostonban.
Ez kis adalék, hogyha említettem ezt a szavazást, 50% gondolta úgy még mindig, hogy ő a liga legjobb periméter védője, és ezzel megnyerte. Már nem akkora fölénnyel, mint az elmúlt években, de még mindig ő nyerte ezt a szavazást.
És akkor a Chicagóból pedig te is, és kedves hallgatók is kitalálták, hogy Caruso a másik, aki viszont tavaly olyan fantasztikus védekező évet hozott, amire nagyon ritkán van példa. Tehát a Marcus Smart legszebb éveit sem talán. Tehát, történelmi évet hozott kb. Perimétervédőként, és az is nagyon érdekes, most nem akarok belemenni, hogy ugye Caruso sokkal inkább Derek White típusú, tehát inkább besegítő védő. Egy az egyben is jó, de Drew Holiday meg ugye fordítva, ő meg labdáson talán még mindig a legjobb védő a ligában, besegítőként viszont azért nincs Derek White vagy Caruso szintjén. Szóval egy picit más típusú perimétervédők versenyezhetnek itt. Nem ők az esélyesek, de azért szerintem jó, hogy elhangzott a nevük.
Mindenképpen igen, ugye mindig elmondjuk, meg elmondják erről a díjról, hogy ez igazából a magas emberek díja, és akkor minden, nem tudom, 5-8 évente nyer egy periméter játékos, főleg ugye hátvéd, mert csatárok még azért időnként nyerni szoktak. Ja, az idén sincs másképp, de ha valakinek van esélye a kicsik közül ezt a hegemóniát megtörni, az újra, illetve pont, hogy nem újra, mert említetted Smartot is, de az nagy valószínűséggel Caruso vagy Holiday lehet. Caruso-val az a probléma, hogy nem fog eleget játszani, tehát itt is ez a legnagyobb probléma vele, mert ha jól emlékszem, hogy azért 30 perc alatt volt tavaly is eléggé.
Hát igen, és ez nehéz lesz ugye Bullsnál is. Jaj, hát ha nem is említettük a legtöbbet fejlődött játékosnál, pedig meg akartam említeni, hogy Kobe White úgy néz ki, hogy kezdeni fog, és ott azért van némi potenciál, tehát így a 8-as után a 9-es pályára is ott bepakolnék valakit. De ezzel most végére értünk az adásunknak, és az NBA díjakat átbeszéltük. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velem tartottál, és hát a jövő héten pedig már konkrét erősorrend, meg legjobb over-underek, tehát igazán finomságokkal jövünk a keleten-nyugaton díjak mellett.
Így van, alig várom, és örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, köszi szépen, hogy velünk tartotok. Nagy pacsi érte azért is, hogyha esetleg támogattok minket patreon.com/keleten-nyugaton. Minden jót, tartsatok továbbra is velünk. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.